Németh László, protestáns gyülekezet lelkésze vagyok, 47 éves, három gyönyörű lány és egy fiatal legény édesapja. Szabadkán születtem és nőttem fel. Édesanyám félig magyar, félig horvát katolikus családból származik, édesapám magyar katolikus családból. Édesapám nem volt gyakorló hívő, sőt, a kommunizmus alatt ő teljesen elmondásaként ateistává vált, de valójában deista volt mindig is. Azt hitte, hogy Isten megteremtette ezt a világot, de hogy hagyja, hogy mi emberek arra vigyük, amerre mi szeretnénk. Édesanyámnak pedig volt hite gyermekkorában, végigment az összes gyerekkori szentségen, de aztán az egész így elmaradt a tinédzserkorral, a férhez menetellel, ez így kimaradt a hit az életéből. Úgyhogy mi úgy nőttünk fel a titói Jugoszláviában, hogy nem is hallottunk igazán a hitről, illetve de mégis, mert volt egy nagymama. Édesapám édesanyja gyakorló katolikus volt. Minden vasárnap templomba ment, és minden vasárnap az én nagyapám őt ezért piszkálta, nem értette senki, hogy a mama miért megy templomba. Én sok-sok évvel később értettem meg. Nyaraltam Horvátországban, és egy barátommal bementünk egy ottani Split környéki, kicsi, ilyen nagyon vastag kövekből épült dalmát templomba, ahol éppen mise volt. És alig ült bent két-három nagymama korú hölgy. Ez a dalmát barátom azt mondta, hogy látod őket? És mondtam, hogy látom, igen. Hatalmas erő van bennük. És én néztem, hogy mire gondolsz. És azt mondta, hogy ezek a nagymamák imádkoznak, és rajtuk keresztül megtérhetnek, hitre juthatnak az ő gyermekeik és unokáik. Ez volt az a pillanat, amikor megértettem, hogy lehet, hogy én nem hívő családba születtem, de volt egy nagymamám, aki hosszú évtizedeken keresztül imádkozott a család hitre jutásáért. És hát egy picit eltévedtünk, mert hitre protestáns gyülekezetbe jutottunk, de legyen ez az Isten szeretete és az Isten jókedve és humora, mert utána nagyon sokat beszélgettünk már a hitről a drága nagymamámmal, és megadatott egy olyan csodálatos élmény, hogy amikor a mama pár évvel ezelőtt elhunyt, az Úrhoz költözött, akkor egy katolikus pap, és én és a nővérem tudtuk együtt eltemetni a mamát. Mi olvastunk egy-egy igeszakaszt, vagy egy-egy imádságot, de az egészet a katolikus pap vezette, és egy annyira szép dolog volt, hogy így együtt tudtuk elbúcsúztatni azt a mamát, akinek hát nagy részben köszönhetjük a hitünket is. Szabadkán a nővérem jutott először hitre, ifjúsági bibliaórán keresztül, és aztán ő beszélt nekem a hitről minden hétvégén, amikor csak lehetősége volt erre így bővebben. Hát engem annyira nem érdekelt a hit fiatalon, én bulizni akartam, én a szabadságot kerestem, hogy a szabadságot kimaxoljam a teljességében, és így belekeveredtem egy heavy metalos bandába, akikkel minden hétvégén rockbulikba jártam, és lerészegettünk, és nem volt jó sohasem az, hogy szombat este várt engem a nővérem otthon, és állandóan arról beszélt nekem, hogy bűn, meg Jézus, meg új élet, meg ilyenek, és azt hittem, hogy ez a hithóbort, ez így ahogy jött, úgy el is fog múlni nála, de hát csak nem múlt, és nagyon rossz volt így kihúzanodni mindig, hogy arra döbbentem rá, hogy bűnös vagyok. Megkértem, hogy bármit megteszek, csak soha többet ne beszéljen nekem Jézusról. És mondta, hogy hát ezt nem ígérheti meg, de hogy ez ilyen október környékén volt, hogy azt megígérheti, hogy karácsonyig nem beszél nekem Jézusról, ha cserébe én megígérem, hogy elmegyek karácsonyi Isten tiszteletükre. Hát úgy tűnt, hogy ez eléggé távoli, még hát ha addig elmúlik ez a Jézus hóbortja a nővéremnek, nem múlt el, sőt, barátnőivel együtt imádkoztak, bőjtöltek értem, mint utólag kiderült. És én, amikor ott voltam karácsonykor, akkor azt láttam, hogy nagyon sok fiatal ott van együtt, és hallgatják ezt a szintén fiatal lelkészt, aki a szabadságról beszél, hogy a karácsony az valójában a szabadságot, a szabadulást hozta el Krisztus Urunkon keresztül, lehetünk szabadok, és új életünk lehet. És ott értettem meg, hogy az igazi szabadság az nem a világban van, hanem Krisztusban. És ez volt egy ilyen nagy fordulópont. Annyira megijesztett, mert én azt hittem, hogy szabad vagyok. De ahogy megértettem, hogy valójában ő a szabad, és ők a szabadok, én kifutottam abból az épületből. A nővérem utánam futott, nem értette, azt hitte, hogy megijedtem valamitől, és jól hitte, mert meg is ijedtem attól, hogy én valójában rabságban vagyok, csak nem tudtam. És kérdeztem, hogy mikor lesz a következő ilyen alkalmatok. Vasárnap este volt, vagy vasárnap délután, és akkor mondta, hogy kedd este lesz a következő biblióra. Na és akkor a Németh Laci fogta magát, és az egész hétfői napot, ugye karácsonyi szünet volt, téli szünet volt az iskolában, azzal töltöttem, hogy összeírtam a kérdéseimet, amikre azt gondoltam, hogy na ezzel majd jól megizzasztom ezeket a lelkészeket, és visszamentem teljesen felfegyverkezve kedden minden kérdésemmel, és hát több mint egy órán keresztül válaszolt a két lelkész a kérdéseimet felváltva, de hát mindenre válaszoltak, és elfogytak a kérdéseim, és nem volt, amire ne lett volna teljesen adekvált, észszerű, logikus, érvük válaszuk. És akkor egy kérdés maradt, amit nem is írtam fel a lapra, mert nem készültem erre, hogy akkor én most mit tudok tenni? És megkérdezték, hogy szeretném-e, hogy az Úr Jézus legyen az életem ura, és így elvezettek engem a hit útján. Befogadtam az Úr Jézust. Így indult el a hitéletem 91. decemberének végén, és akkor bekerültem ott ilyen ifjúsági körbe, aztán elkezdtem különböző szolgálatokban részt venni, amiben csak tudtam. Rendszeresen jártam hétközi alkalmakra, hétvégi alkalmakra, ifjúságira, vasárnapi istentiszteletre, mindenre. Nyáron is szolgáltam. És akkor ebből jött egy vágy. Egy ilyen konferencián volt, egy ilyen ifjúsági konferencia jellegűn, ahol egy lelkész Ézsaiás könyvének 6. fejezetéből beszélt arról a részről, amikor ugye az angyal parazsat tesz Ézsaiás szájára, és hogy ott azt mondja, itt vagyok én, küldj engem, és erről az ige szakaszról beszélt, és ott én megérintve éreztem magam, hogy bármit is akarsz, amire használható vagyok, használj engem a te dicsőségedre, és valójában nem tudtam, hogy mire mondtam én igent. Ötletem se volt, hogy milyen kalantúra indul el az életemben, véget nem érő kalantúra. Akkor már Szegeden éltem, meg ott voltam egyetemista. Megkért a ülekezetem lelkésze, hogy segítenék-e neki ilyen adminisztratív dolgokban, meg ilyenekben. És akkor ebből szépen lassan az egyetem mellett egy kis részmunkaidős állás lett az egyházunkban. Aztán háborús újtott övezetre hívtak engem a horvátországi Vukovár városában. Egy teljesen lerombolt város volt a 90-es évek elején, én a 2000-es évek elején, miután Horvátország visszakapta, akkor hívtak oda engem szintén ilyen lelkész asszisztensi feladatokra. De hát volt egy gond, miután oda költöztünk a feleségemmel, és akkor már újszülött csecsemőnkkel, hogy a Macedóniából származó lelkésznek vissza kellett költöznie Macedóniába. És hát nem volt lelkész, úgyhogy akkor mi lenne, ha én az evangéliumi teológiára eszékre beiratkoznék, és lelkész tanoncként folytatnám a munkámat. Úgyhogy ez történt, Vukovárról átjártam eszékre az ottani evangéliumi teológiára. A teológiai képzést úgy képzeljék el, egy teljesen ökumenikus egyetem. Nagyon szerettem azt, hogy például az etikát egy szlovéniai katolikus szerzetes tartotta. A bevezetést az ortodox kereszténységbe egy pravoszláv szerb pap tartotta. Baptista tartotta a hermeneutikai tantárgyakat, a rendszerezett teológiát kálvinista testvérünk, szóval egy ilyen rendkívül ökumenikus egyetem ez az eszéki, és nagyon jó volt látni Isten királyságának a sokszínűségét és sok ízét megtapasztalni, úgyhogy abban a privilegizált helyzetben voltam, hogy nagyon-nagyon is minőségi tanároktól tanulhattam, és akkor a Vukovári volt az első lelkészi szolgálatom. Ott a frissen háború után részben újra plántált közösségnek a vezetőségét kellett kinevelnem, utána pedig velük együtt meghívni az új lelkészt, aki az én helyemet átvette. Én nagyon szerettem volna Boszniába menni, muzulmánok felé szolgálni, őket Krisztushoz vezetni, de egyetlen ajtó sem nyílt, sőt, 2009-ben leginkább bezárultak az ajtók előttem. A horvátországi területen, ugye a Vukováron végzett munkám miatt nagyon szerették volna, ha máshol Horvátországban szolgálok, ott is becsukott az Úristen minden ajtót. Kicsit úgy éreztem magam, mint Pál apostol, amikor délnek, keletnek, nyugatnak, bármerre indulok, csukott ajtók vannak. Egy budapesti lelkész barátom hívott, hogy az ő gyülekezetük már túl nagyra nőtt, hallotta, hogy a vukovári szolgálatomat nem sokára átadom, és hogy elgondolkodnék-e, imádkoznék-e azzal kapcsolatban, hogy Budapestre jönni és segíteni neki az ő gyülekezetének egy részét Délpesten, elindítva egy új csoportot, egy új gyülekezetet építeni. 2009-ben Kispesten kezdtük el ezt a munkát, azóta is ennek a közösségnek vagyok a lelkésze. A gyermekáldás nem jött az életünkbe könnyen, egyáltalán. Már szerettünk volna gyereket, egy ideje már próbálkoztunk, de nem érkezett meg. Kerestük az okát, orvosokhoz jártunk, amikor egyszer csak, ami drága Lea lányunk megfogant, már-már csodaszámba menően, és a második, a harmadik és a negyedik gyermek is valahogy mind úgy éltük meg, hogy tényleg az Úristen ajándéka volt a számunkra, mert egyiküknek sem igazán lehetett volna akkor is úgy megfogannia, ahogyan ők megfogantak, úgyhogy mindannyiuk története egy külön történet. Mindezeket a gyermekeket mi úgy éltük meg, mint az az igevers, az Efézus 2:4-ből, hogy de az Isten gazdag lévén irgalomban, és jegygyűrünkbe is ezt vésettük bele annó, hogy emlékeztessük magunkat, és így sok év után, ahogy visszatekintünk, ezt látjuk például a gyermekáldásokban is, hogy az Isten volt gazdag irgalomban, mert orvosilag nézve, emberileg nézve, lényegileg egyik gyermek sem fogalhatott volna meg akkor, és úgy, ahogyan. De ez megtörtént. Úgyhogy ezeket a kis csodákat így mind ünnepeltük és ünnepeljük. Mindkettőnk életében a felnövés részben hányattatott sors volt. A feleségem 8 éves volt még csak, amikor az édesanyja meghalt, édesapjával és öccsével nőtt fel. Neki ez volt a lelki sérülése. Nekem több is volt. A legnagyobb talán az volt, hogy identitást veszítettem. Úgy neveltek fel, hogy a titói Jugoszláviában jugoszláv vagyok. Aztán, amikor a szocializmus szétesett, akkor viszonylag gyorsan rádöbbentünk. Én legalábbis rádöbbentem, a szüleim valószínű tudták, hogy mi valójában mindig is magyarok voltunk, csak másnak kellett lennünk egy ideig. Kerestem azt, hogy én magyar vagyok, és ez mit is jelent. Aztán, ami nem segített, hogy 92-ben édesapám ellenzéki magyar politikus volt Szerbiában, akkor már újságíróként az állam ellenségének számított, és úgy érezték a szüleim, hogy az a biztos, ha engem áthelyeznek Szegedre középiskolába, úgyhogy én ott kezdtem meg a középiskolai tanulmányaimat már. Volt egy tanár, aki valami miatt nagyon haragudott a délvidéki magyarokra, és sose fogom elfelejteni, az egész osztály előtt lebüdös jugózott engem. Ezzel azért egy elég komoly válságot okozott nekem, hosszú-hosszú hónapokon, talán másfél éven keresztül is. Délvidéken engem megvertek a magyarságom miatt, fogamat törték ki, átjövök Szegedre, itt pedig a magyarok, a nagybetűs magyarok engem lebüdösjugóznak. És volt egy időszak, emlékszem, hogy a senki földjén, a két határ között éreztem magam otthon. Ott volt a legjobb. Még vártuk, hogy jöjjenek a vámosok, és leellenőrizzék a táskákat, meg stb. Ott csak így ültem, emlékszem, a határkövön, és ott így jó volt. Ott én otthon voltam. Így imádkoztam Istenhez. De miért vagyok én ilyen gyökértelen? És elém hozta Pál apostolnak azon mondatait, hogy görögöknek görög, zsidóknak zsidó. És hát ugye Pál apostol zsidó létére, görögül beszélve, római állampolgársággal mindenki felé tudott szolgálni. Ez volt talán az első ilyen pici magva elvetve Istennek az én lelkemben, hogy én sokfelé szeretném használni a te lelkedet, a te személyedet, tudni fogsz kapcsolódni másokhoz. És ha visszatérünk a korábban említett vukovári szolgálatomra, a baranyai falvakban tudtam a magyar lakosság felé szolgálni, a református, a pünkösdi egyházakon keresztül. Tudtam a szerbek felé is szolgálni Vukováron, mert szerb volt az útlevelem még. És édesanyám pedig ugye félig horvát, én horvát kiejtéssel tudtam beszélgetni velük a horvát nyelv ismeretében, úgyhogy ők is el tudtak fogadni. Úgyhogy már ott Vukováron éreztem azt, hogy az, amit 92-3-ban Istentől kaptam ígéretet, az beteljesült. És ráadásul nem csak nemzetiségeken keresztül, szerb, horvát, magyar, hanem egyházakon keresztül is, református, katolikus, pünkösdi, mi egymás. És amikor 2009-ben Budapestre költöztem, akkor pedig egy olyan elhívást kaptam Istentől, azért jöjjek haza, hogy kezdjek egy új közösséget, és erősítsem a magyar eklézsiát, a nagybetűs eklézsiát. És nem értettem, hogy ez mit jelent. Ötletem nem volt, hogy ennek mi szerepe lehet majd. Nagy fiatali hévvel belevetettem magam a dolgokban, viszonylag gyorsan ki is égettem magam. Több missziós utat szerveztünk, többek között Boszniába is, több különböző gyülekezettel, egyházzal, imaláncokat szerveztünk, stb. De valójában a Covid után értettem meg, hogy mit is jelent az, hogy engem Isten szeretne használni más egyházak felé is, és ezt egy református lelkész barátomnak köszönhetem. Akkor ő csak felhívott engem, mert hogy többen javasolták neki, hogy a Német Laci egy olyan lelkész, akivel felekezetek közi dialógus meg együttműködés az lehetséges, próbálj meg vele összeállni. És akkor megkérdezte, hogy én ismerek-e más olyan lelkész. Mondtam, hogy van egy pünkösdi ismerősöm, és akkor így elkezdtük összerakni, és ma már ott tartunk, hogy felekezet közi módon segítjük lelkésztársainkat, kölcsönösen mentoráljuk, kócsoljuk egymást, megelőzzük a kiégést, biztassuk őket új gyülekezetek indítására. Szóval van egy ilyen gyümölcse is annak, hogy Isten engem ilyen nagyon furcsának teremtett, illetve a 139-es Zsoltárra, hogy csodálatosnak, vagy az Efézus 2:10, hogy műalkotása, alkotásai vagyunk jó cselekedetekre. 47 évesen azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen kör, ami beteljesedett az életemben. Eleinte a lelkiségem két dologból állt, rendszeres imádság és rendszeres bibliaolvasás. Ezt gyakoroltam, mindaddig, amíg rádöbbentem, hogy valahogy kezdek elfogyni. És pont a teológián volt egy lelki formálódás, szellemi, spirituális formálódás nevű tantárgyunk, ahol az előadó leültetett, és megkérdezte, hogy néz ki az én lelki gyakorlatom, és nagyon büszkén elmondtam, hogy én rendszeresen olvasom a Bibliát, imádkozom, és még naplót is vezetek. Erre ő azt mondta, hogy és még? Én pedig néztem, hogy és még? Van még? Nem is tudtam, hogy van még. És akkor ő kezdett el engem feszegetni, hogy hát vannak előre megírt imádságok. ő említette nekem először az ignáci lelkiséget és az egész jezsuita spiritualitást. És nyitotta nekem sorba a lekciódivinákat, a különböző gyakorlati módokat, szemlélődő imádságot, mindazokat, amiket lehet gyakorolni, be lehet építeni az embernek a rendszeres szellemiségébe, hát akkor elindultam ezen az úton. Nagyon lassan, nagyon félve, nagyon óvatosan, mert nagyon eltért attól, amit én előtte tapasztaltam, de ahogyan megízleltem, és éreztem, hogy ez mennyire gazdag, és mennyire szép, és mennyire jó, így egyre inkább felbátorodtam. Több évvel később találkoztam először jezsuita szerzetes nővérekkel, akik adtak nekem egy könyvet a jezsuita spiritualitásról. Azt olvasva kezdtem el a szemlélődő imádságot gyakorolni, akkor kezdtem el ebbe komolyabban elmélyedni, hogy ennek van több fajtája, hogy vannak lelki gyakorlatos házak, és mindezek a dolgok, amik sokkal, de sokkal gazdagabbá tudják tenni az ember-Isten kapcsolatát. Úgyhogy azóta ezen az úton igyekszem járni, néha kisebb, néha nagyobb lépésekkel, de per pillanat a rendszeres csendességem még mindig a megszokott gyakorlatokat mutatja, kicsit már gazdagabban, például azt szoktam tenni, hogy először igét olvasok, egy fejezetet, ahogy megyek sorba a Bibliában. Abból, ha megszólítva érzem magam egy igeverssel, akkor azt kiírom, majd utána hálát adok Istennek az alapján, amit olvastam, ami megérintett, utána bűnvallást tartok, utána szoktam kiírni a hálámat. Valahogyan megfogalmazom azt, maximum ilyen 20 szóban körülbelül, 1-2 mondatban, 3 mondatban, néha ilyen vers formátumban, miért vagyok hálás Istennek, és utána szoktam közben járni. Ez a minimum programom. Amikor el tudok jobban mélyülni a délelőtt, reggeli vagy délelőtti időben, előveszem a rendszeres imalistámat, akikért igyekszem rendszeresen közben járni, illetve ilyenkor szoktam még ige hirdetéseket hallgatni, tényleg abszolút minden egyházból, katolikus, református, pünkösdi, baptista, luteránusból is, pont azért, hogy érezzem a sok ízét Istenünknek, a végtelenségét. És esténként pedig a szemlélődő imádság az egy szintén a minimum program része, lefekvés előtt egy 15-20 percben. Nagyon szeretek elvonulni, akár csak pár órára, vagy egy-egy napra, vagy ha megadatik többre is. Évente azért legalább egyszer elmegyek ilyen 3 napos lelki gyakorlatokra, néha 2-szer is. Amikor a gyermekek nőttek, végig azt éreztük, hogy mi szeretnénk, ha ők szabadon döntenének Isten mellett. Megmutattuk az életünkkel, hogy mi élő hittel rendelkezünk, de ahogyan elkezdtek növekedni, azért bizonyos dolgok nehezebbekké váltak. Elkezdett az egyik lányom, a legidősebb, aki most lesz 20, másik gyülekezet ifjúsági alkalmára járni, és ott volt a nagy dilemma, hogy hát most ez jó vagy nem jó. És emlékszem a feleségemmel való beszélgetésre, amikor arra a konklúzióra jutottunk, hogy ha ez közelebb viszi őt az Úristenhez, akkor nem szabad ezt tiltanunk. Később a ma már 17 éves lányom is csatlakozott hozzá, és együtt járnak ezekre az ifjúsági alkalmakra. Megfogalmaztuk magunknak, hogy ha Isten útját ők megtalálják, vagy megtalálják magukat az Isten útján, akkor az ökumenén belül bármilyen egyházba is járnak, és Istennel járnak, annál boldogabb én nem fogok tudni lenni. Nagyon aranyos gyermekeim vannak, akik mind az Urat keresik.
Kedves hallgatók, Németh László tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
A betlehemi csillag nyomában.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mesterségünk a tanítás. Élet az Apor Vilmos katolikus főiskolán.